kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kérjük Jézust, hogy szent lelke által tegyen bennünket valóban szabad emberré, szabaddá a szolgálatra, szeretetben és örömben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Lengyelországban a kormányvezető ereje a polgári koalíció 21 mandátumot, a Jog és Igazságosság fő ellenzéki párt pedig 20 mandátumot szerzett az európai parlamenti választások hétfő reggel ismertetett végeredményei szerint. A Lengyelországos Választási Bizottság által közzétett a szavazatok 100%-os feldolgozottságán alapuló eredmények szerint a polgári koalíció a szavazatok 37,6%-át nyerte el. A Jog és Igazságosság listájára a választópolgárok 36,16%-a szavazott. A harmadik helyen befutó ellenzéki konföderáció 6 helyre számíthat 12,8%-os támogatottsággal. Soha ennyi, 2.015.000 szavazatot nem kaptunk még európai parlamenti választáson. Ez a valaha volt legnagyobb támogatás, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzése szerint az üzenet világos. A magyar emberek nem kérnek sem a háborúból, sem a migrációból, sem a gendernyomulásból. Ennek megfelelően tesszük a dolgunkat továbbra is mind Budapesten, mind Brüsszelben, fogalmazott a tárca vezető. Európa nem tud biztonságos hely lenni anélkül, hogy Afrika biztonságos lenne, és Afrikának az egyik legsérülékenyebb területe éppen a Száhelövezet. Így elmondható, hogy az európai biztonság a Száhelben dől el, mondta a külgazdasági és külügyminiszter, a Mali Köztársaság külügyekért és nemzetközi együttműködésért felelős miniszterével közösen tartott budapesti sajtótájékoztatóján. Szijjártó Péter, miután hivatalába fogadta az afrikai országból érkezett kollégáját, elmondta, 47 éve utazott legutóbb Maliból külügyminiszter Magyarországra, és azt hiszem, hogy ez a mai látogatás így 47 esztendő elteltével aktuálisabb, mint valaha, hiszen súlyos biztonsági kihívások teszik nehézzé az életünket a Száhel övezetben és Közép-Európában egyaránt. Fegyveres konfliktusok, háborúk, migrációs nyomás. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarország az Európai Uniós elnöksége során arra törekszik, hogy az Unió, az európai kontinens újra biztonságos hely legyen. Egy olyan hely, egy olyan kontinens, ahol nem lesz háború, ahol a migrációt meg lehet szüntetni. Az MVM áramszámlázási rendszere július 1-től előreláthatólag 2 hétre leáll, miután június 30-án az E.ON áramszolgáltató Kft. Beolvad az MVM Next energiakereskedelmi ZRT-be, közölte az MVM a távirat irodával. A beolvadást követően Magyarországon az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást már egyedül az MVM Next nyújtja majd, tették hozzá. A közlemény szerint az új ügyfélkör átvétele jelentős informatikai átállással jár, ezért kell leállítani egy időre a rendszert. Az informatikai átállás miatt korlátozottan lesz elérhető az áramügyintézés azoknak az ügyfeleknek, akik 2021. szeptember 1-e előtt még az Elmű Émász ügyfelei voltak. Az új áramgáz közös online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobil applikációban számos funkció nem lesz elérhető. Diktálásra, e-számla igénylésre vagy lemondásra nem lesz lehetőség. Továbbá nem fog működni az online bankkártyás fizetés sem, írták. Végül az időjárásról. Késő este átmenetileg csökken, majd nyugat felől az ország északnyugati nyugati felén ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, míg kelet felé haladva kevesebb lesz a felhő. Emellett főként arra felé pára köd is képződhet. A nappali csapadék lecseng, majd hajnaltól délnyugat felől a délnyugati, nyugati megyékben záporok, zivatarok érkezhetnek. Néhol eső is lehet, valamint északkeleten is kialakulhatnak csapadékgócok. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak zivatar környezetében lehet szélerősödés. A minimum hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A Lélek Szava műsorban is most folyamatosan az imádságról, az imádság művészetéről beszélek. A múlt alkalommal itt ebben a műsorban is az imádságról szóltam, az elmékedésről. Ma szeretném ezt folytatni, és ennek a műsornak a célja az én részemről megszerettetni az elmékedést, mint imaformát. Megértsük annak a lényegét, és utána megszeressük, és hogy nagyon sok gyümölcsöt hozzon az életünkben. Ennek a műsornak a címa Megértés hullámhosszán, és hogyha a címhez ragaszkodunk, akkor egyrészt az elmékedésben meg akarjuk érteni Jézusnak a lelkületét, a gondolkodásmódját, az egész lelkületét, hogy mit is akar nekünk mondani, miért olyan fontos ez számára. Szent Pál apostol mondja, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mint ami Jézus Krisztusban volt. Ahhoz, hogy ezt tudjuk ápolni, először meg kell ismerni ezt a lelkületet. Tehát megérteni Jézus Krisztust, és megérteni saját magunkat is. Hogy amit teszünk, azt miért tesszük, milyen motivációink vannak, sokszor miért nehéz megtenni az evangéliumot, miért van bennünk ellenállást, vagy mi is kell ahhoz, hogy Jézus tudjam követni, miben kell megváltoznom, az hogyan lehetséges. Nagyon sok kérdést felteszünk, és persze közben az életünk változik, az életszituációk változnak az életünkben, szeretteink, ismerősök is, tehát állandó változásban vagyunk, ezért ugyanaz a szentírási rész is mindig másképp szólít meg bennünket. Előjönnek olyan gondolatok, amik ott voltak benne, de eddig észre sem vettem, mert nem volt fontos. Hát ezen az úton szeretnék most haladni, és mivel itt több idő van, mint a lélek szavában, ezért jobban, vagy többet tudok beszélni arról, meg gyakorlatban is megmutatni, hogy mit is jelent az elmékedés. Szeretném idézni a katolikus egyház katekizmusát, ami azt mondja, az elmékedés mindenek előtt keresés. A lélek keresi, kutatja a keresztény élet miértjét és hogyanját, hogy jobban ragaszkodhasson ahhoz, és választ adhasson arra, amit az Úr kér. Meg kell regulázni figyelmünket, bár ez nehéz. Általában segítségül veszünk egy könyvet, és ebben mi keresztények ugyancsak bővelkedünk. És ott a Szentírás, és hát megjegyzi a katekizmus, hogy a legfontosabb, akitől tanulunk, maga Jézus Krisztus. Persze a szenteknek a művei ezek is őhozzá visznek közelebb, de a Szentírásról elmékedni, és én erre szeretnék most példát hozni, legfőképpen most az Új Szövetségből, az evangéliumokból, ez mind Jézusra irányul. Megismerni Jézus gondolkodásmódját, megismerni a miénket, és alapszabály, hogy miután megértettem Jézusnak az értékrendjét, az enyémet próbálom az övéhez igazítani, nem pedig fordítva. Nem én magyarázom meg Jézusnak, hogy miért nincs igaza, hanem próbálok felnőni ahhoz, amit Jézus mond. Ez nem csak egyszerűen ilyen gondolkodást jelent az elmékedés, hanem imádságot. Imádkozni azt jelenti, hogy az Úrral beszélgetek. Te nem csak gondolkodok, mert ideig egy ilyen tudományos értekezés is lehet, egy egzegézis, szövegértelmezés, ami önmagában fontos, de az nem ima. Ima akkor jön létre, ha az Istennel beszélek róla. Ha Jézus tanít nekem valamit, és Jézus szólítom meg. Kérem a Szent Lelket, hogy segítsen, hogy világosítsa meg az értelmemet, hiszen a léleknek a sugallatára íródtak ezek a könyvek, és ugyanez a Szent Lélek működik most bennem is. És kérem, hogy megértsem ezt, és a saját életemre tudjam alkalmazni. Utána Jézus szólítom meg, hogy Jézus, látom, hogy ez neked ez a parancs nagyon fontos. Vagy ezt többször is hangsúlyoztad. Én meg nem értem, hogy miért van ez, sőt, én pont ellenkezőleg gondolnám, de tudom, hogy neked van igazad. Ezért kérlek, segíts, hogy megértsem. És még többféle módon is, de az elmékedésben akkor válik imádsággá, hogyha van egy ilyen belső párbeszéd. Megszólítom az Urat, kérem az ő segítségét, persze kifejezem a háladást, kifejezem az örömömet, különösen akkor, amikor rádöbbenek arra, hogy mit is akar ő mondani, és hogy az miért fontos nekem, de kifejezhetem a hitemet is, úgyhogy az érzelmeim például nem ebben segítenének, de mégis hittel döntök Jézus mellett, az ő értékrendje mellett. Egy nagyon mély dinamikus valóság ez, ami mindenképp egyfajta belső munkát is jelent, a másik pedig, és ez mindig előjön, bármiről is beszélünk a lelkiéletben, ez a felelősséget vállalni a saját életünkért és a saját hitünkért. Felelősséget vállalni, hogy nem akarom úgy elmismásolni, mit mond Jézus, hanem szembe akarok vele nézni. De az azzal a idézőjelben mondom, veszéllyel is jár, hogyha szembenézek az ő értékrendjével, utána már nem mondhatom azt, hogy nem hallottam róla, azt se, hogy nem értem, el kell számolnom ezzel az ismerettel és tudással. Persze, hogyha valaki úgy éli meg az evangéliumot, hogy mintha megnyomorítana, hogy eddig még jó el voltam, de most már ráül az életemre, ez annak is a jele, hogy nem értettem meg az evangéliumot. Ott a gazdag ifjúnak a története Jézustól szomorúan távozott. Azt gondolta, hogy tudja, hogy mit kért tőle Jézus, pedig nem tudta, nem értette, mert az evangélium az mindig örömhírt is jelent. Ezért, hogyha minden bajom van az evangéliumtól, meg legszívesebben elszaladnék tőle, annak a jele, hogy még nem értettem meg, még nem nőttem fel hozzá. Ezért ebben az állapotban vagyok, ilyenkor még intenzívebben keressem az igazságot, még intenzívebben imádkozzak, addig, amíg majd meg nem tapasztalom, hogy az evangélium az valóban örömhír. Hát ennyit szerettem volna bevezetésül mondani, és most mielőtt hozzákezdenék a konkrét szentírási részhez, hallgassunk egy kis zenét, és készüljünk arra, hogy milyen nagy kincsek vannak az evangéliumban, és mennyit tudunk belőle meríteni.
Nézlek és lelkem megtelik csodával. tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, mely nem fogy el
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a keresztény elmékeléssel foglalkozunk. Az imádság művészetét gyakoroljuk, és kérjük Jézust mi is a tanítványokkal együtt, hogy taníts meg minket imádkozni. Először egy kis rövid részt szeretnék választani a Szentírásból. Ez abban is segít bennünket annak a megértésében, hogy miért fontos elmékedni, vagy hogy is tudjuk ezt elhelyezni az életünkben. Márk evangélium 10. fejezetének 13. versétől a 16. Ekkor kisgyermeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket, de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem fogadja Isten országát úgy, mint egy kisgyermek, nem megy be oda. Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket. Eddig az evangéliumi rész, és amikor elmékedünk, tehát lehet az igazságokról is például gondolkodni, de az elmékedésnek van egy olyan formája, hogy elképzelem magát a jelenetet. Például én ott vagyok, mint egy külső szemlélő, vagy a tanítványok közül, akik nem a 12-höz tartoznak, hanem olyan a 72 tanítvány közül valaki, vagy egy ilyen helyi lakos, aki ott lakik, és nézem, hogy mi történik, meg hallgatom Jézusnak a szavait, a tanítását, és beleélem magam, és elkezdem nézni az eseményeket. Például az első kép, hogy Jézus a tanítványokkal beszél. Valószínű, hogy mivel Jézus volt a középpontban, nem valamiről pletykáltak, hanem beszéltek az Isten országáról, beszéltek az örök életről, minden, ami a legfontosabb az üdvösséghez. A következő kép, hogy édesanyák gyermekeket hoznak oda Jézushoz, és arra kérik Jézus, hogy áldja meg a gyerekeket. Nem azért, mert valami bajuk van, persze lehetett közöttük beteg is, hanem egyszerűen, hogy Jézushoz jönnek, mint aki az Istennek a fia, és hogy áldja meg a gyermekeiket, kérje rájuk az Úrnak az áldását, és hogy ezáltal a gyermekek itt a földön boldogok lesznek, meg az Isten áldását élvezik. Abszolút jogos kérés, de az is jogosnak tűnik, hogy a tanítványok haragra gerjedtek, hogy a világ legfontosabb emberei. A világ legfontosabb dolgáról beszélgetnek, úgyhogy ide ne hozzanak gyereket, meg az anyjukat se, hanem menjen mindenki haza, mert ilyenekkel nem érünk rá foglalkozni. És az is egy érdekes kép lehet, hogy a tanítványok el akarták kergetni az édesanyákat. Nem tudom, ez hogy történt, hogy elkezdtek szaladgálni ott meg, vagy mit mondtak, vagy lögdösték őket, de valami nagyon furcsa kép lehet. Itt megint megállok és zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor például nem csak a gondolatainkban nézünk valami értékrendet, hanem próbáljuk elképzelni magát a jelenetet, és akkor sokkal mélyebben kijön annak az igazi mi volta. A beszélgetés, hozzák a gyerekeket, az édesanyák, a tanítványok elkezdik őket kergetni, hogy milyen furcsa hangulat lehetett ott, és hogy ezt szemlélni, elkezd előttem ez a szentírási rész élővé válni, megelevenedni, és én is a részese vagyok. És ez persze nem csak egy kitaláció ez a dolog, hanem valóban ez megtörtént, most is történik az életemben, és jobban rálátok, mivel látom, megmozdulnak az érzelmeim is, megmozdul az értelmem, sokkal többet tudok felfogni ebből a szentírási részből. Tehát a kép, A tanítványok elkezdik kergetni, vagy elkergetni ott a szülőket, hogy menjenek haza a gyerekkel együtt, és hogy ne kössék le most Jézus meg őket sem, mert nem érnek rá. Ez a második, utána pedig már a fókusz Jézus Krisztuson van, ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Azt várhatnánk papírforma szerint, hogy Jézus azt mondja, hogy igazatok van, de ne kergessétek őket, mondjátok már meg szép, hogy menjenek haza, majd én is mondom. Úgyhogy igazatok van, de valami más stílusba adjátok már elő, hogy nekik haza kell menni, ezt várhatnánk. Jézus azonban kifejezi a haragját. De nem csak egyszerűen valamit mond, hanem haragszik a tanítványokra, mert elítéli, amit csinálnak. Sőt, nem csak, hogy elítéli, hanem a gyermekeket állítja a középpontba, és őket teszi meg a példaképpé, hogy ilyeneké az Isten országa, és nektek is ilyenné kell lenni. És utána jönnek a gyerekek, Jézus biztos, hogy mosolygott rájuk, utána megáldotta őket, kicsit úgy megszeretgette, és amit a szülők hozták, az megtörtént, és utána boldogan ment haza mindenki. Jézus pedig a tanítványokkal együtt tovább ment. Ennyi a szentírási rész, és hát mondhatnánk, hogy nekünk ehhez most mi közünk van, mert ilyen formában már mi nem vagyunk érintettek, hogy most Jézus a tanítványokkal beszél, mi meg visszük a gyerekeket, mert az óvodába visszük a gyerekeket, meg nem tudom milyen szakkörre, tehát mintha ez a rész nem lenne aktuális. Én mégis szeretném aktualizálni, hiszen az elmékerésben fontos, hogy látni Jézust, az ő értékrendjét, és megérteni azt, hogy nekem ez az én életemre most, amikor ezt olvasom, vagy a Szentmisén ezt olvassák, az én életemre ez hogyan vonatkozik. És például képzeljük azt el, hogy amikor éljük az életünket, akkor sokszor, akik sokat dolgoznak, ott él bennük, hogy nekem dolgozni kell, állandóan nincs időm semmire, ezt is el kell intézni, azt is el kell intézni, ezt csak én tudom elintézni, ezt is meg kell beszélni, azt is meg kell beszélni, és hogy rossz ez mindenkinek, de kicsit ilyen rabszolgamunkának tűnnek időnként a napok, és hogy ebből a kerékből nem lehet kiszállni. Azért, mert amikor én ezeket intézem, akkor én nagyon-nagyon fontos ember vagyok, a nagyon fontos embereket meg nem lehet helyettesíteni, mert nekem kell utána járni, akár kontrollálni is, ellenőrizni, motivációs beszédet tartani, ha nem csinálja meg, megcsinálom én helyette, sokféle élethelyzet van, de sokszor nagyon sok munkát kell valakinek végezni, és ezért valaki elfárad. Gondoljunk bele abba, hogy az Isten szemében, a mennyatya szemében mi gyermekek vagyunk. Persze felnőtt ember, akiknek megvan a munkahelyük is, meg amit tesznek, tehát felelősséggel tenni, mégis gyermekek vagyunk. És a gyermek az mit akar? A gyermek, ő át akarja élni a valóságot. Ő játszani akar, ő pihenni akar, ő szeretné, hogyha szeretnék, hogyha foglalkoznának vele, ő is szeretni akar másokat, tehát a gyermekén át akar élni a valóságot, és ő nem akar úgy fontos lennie minden ügyek intézője, mint maga, amikor valaki akár szülőként, felnőttként intézkedik. És hogy ha a gyermek ezt nem éri el, akkor onnantól kezdve egy ember olyan féloldalas lesz. Mert nincs ideje pihenni, nincs ideje kikapcsolódni, nincs ideje nagyokat nevetni, nagyokat beszélgetni, és nem is beszélve arról, hogy az Istenre sincs idő, legalább egy fél óra nyugodtan, hogy vele is megpihenjek, hogy ott legyek, és élvezzem azt, hogy az Isten engem szeretni akar, meg akar szeregetni, vigasztalni. Most ezekre a részekre vagy nincs, vagy nagyon kevés idő jut. És hát persze most ezt elmondtam, igazából úgy tűnik, hogy nem csináltunk semmit idáig, azonban itt jön az evangéliumnak a megértése, meg Krisztus értékrendje. Mert mi azt gondoljuk, hogy ez így jó van, hogy fontosak vagyunk, sok minden van, imádságra meg vagy van idő, vagy nincs, vagy azt is fáradtam, belealszok, az, hogy több időt a pihenésre, a szeretteimmel foglalkozni, az intimitást ápolni, akár a házaspárok között is, ez meg szép-szépen hangzik, jó lenne, de egyszerűen nincs idő. És Jézus Gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus bennünk él. Amikor elmékedünk, a lélek által ő szól bennünk is. És azt mondja Jézus bennünk, hogy ezt a nagyon fontos embernek azt mondja, hogy no most állítsd le magad, még akár haragosan is, hogy nem vagy te annyira fontos, nem dől össze a világ nélküled, és nagyon kérlek, hogy az a gyermekéned, aki vágyik a gyöngétségre, a szeretetre, az pedig vedd magadhoz, és hogy tudjál pihenni, szeretni, a gyerekekkel játszani, a férjeddel, feleségeddel megélni az intimitást, amihez mindenképpen idő kell, nyugalom kell, meg az, hogy az érzelmek is felszabaduljanak, és hogy ebben legyél, és hogy én megáldalak téged, és megáldalak benneteket. Ez nem azt jelenti, hogy vagy-vagy, hogy most akkor utána már nem vagyok fontos ember, hanem csak mint egy gyerek játszok, hanem itt az arányokról van szó. Jézus később is a tanítványokat tanította, sok mindent elmondott, tehát nem arról volt szó, hogy akkor onnantól kezdve Jézus úgy stílust váltott, és onnantól már csak a gyerekekkel foglalkozott, hanem időnként megállni, és utána gyerekekhez menni, mert a gyermek azt át tud élni, azt tud örülni, be tud fogadni, nyitott a szeretetre, és Jézus ezt kérte, hogy a tanítványok már túl fontosak, túl fontoskodók, és nincs meg bennük az a fajta lelkület, mint a gyermekekben, hogy befogadjanak, hogy örüljenek, hogy rácsodálkozzanak a valóságra, akár Jézusra, az ő tanítására, hanem ők csak osztanak, szoroznak, közben azon gondolkodnak, hogy ki kerül jobbra, ki kerül balra, karriert építenek. Sokszor ők maguk sem látják, hogy a motivumaik sokszor milyen zavarosak, és hogy mi az, ami vezérli őket. És ha megnézzük a saját életünket, akkor mindenképpen ott van bennünk Jézusnak a hangja, és Jézusnak az értékrendje. Aki azt mondja, hogy az életedet szervezd át, mert ennyi mindent nem kell csinálni. Több minden dolgot delegálj, és hogy ennyi mindenre nincs szükséged. Vagy sokszor nem is önmagában a munka mennyiségét kell elengedni, hanem a vele járó aggodalmaskodás, idegeskedés, ami sokszor jobban fáraszt, mint maga a munka, amit konkrétan elvégzek. És hogy tudjál átélni, meg Jézus azt mondja, hogy legyél már velem egy fél órát, és engedd már meg azt, hogy szeresselek téged. Engedd már meg azt, hogy előbbre jutol az életbe, meg a szeretteid is, mindenkinek az a legjobb, ha van időd rám, és hagyod, hogy szeresselek, tanítsalak, vezesselek, vagy például lesz időd elmékedni, reflektálni az életedre, meghallgatni az Isten szavát, és sok minden átalakul az életedben, mint a szőlőt, megmetszed a saját szőlőtőkédet, és onnantól kezdve az életed leegyszerűsödik. Az Isten lesz a középpontban, és mindenki megmarad, sőt, akik rád vannak bízva, azok a sokkal jobban szereted. Tehát, hogy én mennyit pihenek, mennyire élem át a szeretetet, mennyi időm van imádkozni, idő, ilyen, ahol benne vannak komolyan az érzelmek is, mennyi idő van a szeretteimre, az nem csak, hogy ahogy esik, úgy puffan, vagy a sors mi az, amit ad nekem, hanem ez a bennem lévő Jézus, ezt nagyon határozottan szabályozni akarja, és amikor elmékedem, ezeket így imában, hogy végig gondolom, mint most nagyjából, amit én most elmondtam, és utána, hogy Jézusom, már úgy megszoktam azt, hogy nincs idő magamra, a személyes énemre, meg mindig fontos vagyok, mindent elintézek, mindent elvállalok, én vagyok majdnem a világ legfontosabb embere, és ettől nehéz megszabadulni, mert ekkor érzem például magamat értékesnek. És Jézus azt mondja, a te értékedet az adja meg, hogy te az enyém van. Így váltottalak meg téged, és szeretlek. Ezért az értékrendet is át kell alakítani, mert a munka az már csak a jéghegy csúcsa, vagy a fontoskodás csak a jéghegy csúcsa. Fontosnak akarod magadat beállítani, meg hogy az emberek így fejenek téged, meg ha sokat dolgozol, akkor talán jár másoknak a tisztelete és szeretete. De azt mondja Jézus, ez rabszolgaság. Ilyenkor megkötözött vagy, és ezt engedd el, és azt hidd el, amit én mondok, és tudjál szabad lenni, és az imádságban befogadni az én szeretetemet. Remélem, hogy érthető volt az, amit ebből mondani akarok, és látható, hogy itt már az evangéliumi rész. már rólam szól. Bennem van ez a nagyon fontos korú ember, bennem van a gyermek, aki vágyik Jézusnak a közelségére, szeretetére, az áldására, egyszerűen az örömre, a játékosságra, meg bennem él Jézus is, aki a józanész is bennem, meg mivel teremtmény vagyok, ő tudja, hogy mire lettem teremtve, meg mi az, ami már nem megy, hol vannak a határaim. És amikor így Jézussal megbeszélem, akkor Jézus azt mondja, hogy határozottan kérem tőled, hogy ezt a nagyon fontos éntből építsél már le valamit, mert ez egy nagy hazugság, amiben élsz. Közben a gyerekeid meg szenvednek a szeretethiánytól, meg a feleséged is, vagy a férjed is szenved a szeretethiánytól, te meg most minek fontos könyv, vagy minek csinálsz te annyit, meg legfőképpen miért? Ezért nagyon kérem, hogy oszd be az idődet, hogy holnap hazajössz, telefon kikapcsolva, és mész a gyerekekhez, meg játszol velük. Persze most én általánosságban beszélek erről, és van, aki példa, amit egy orvos a telefon nem kapcsolhatja ki, de ez nem minden élethelyzetre vonatkozik, és ez persze mindenki a saját életére alkalmazza. Most én csak egy vázat mondtam el, hogy ez hogyan vonatkozik ránk. És ha például ezt meg tudom tenni, és rádöbbenek arra, hogy mennyi emberi elvárásnak próbálok megfelelni, de hogy a családomra meg a szeretteimre legyen idő, azt még nagyon hanyagul kezelem. Vagy például nincs időm imádkozni, mindenkire meg mindenre van időm, de az Istenre meg nincs. Hát akkor hogy lesz ebből üdvösség, vagy tulajdonképpen hogy fogok én tovább haladni? Mi az, ami engem tölteni fog? És amikor rádöbbenek, lehet valakinek könnyű, valakinek nem könnyű, de azt mondom, hogy rendben van, itt holnap itt labzárta van, nem foglalkozok most már úgy senkivel, majd holnap is nap lesz, viszont pihenek, imádkozok, a szeretteimmel vagyok, és szeretném velük jól érezni magamat. És látható, itt Jézusnak az értékrendje az, ami dönt, de nem csak egyfajta ilyen magamtól fellázadtam, hanem ez Jézus hangja, és itt látszik konkrétan, hogy nem csak a tanítványokat intett nekik, hogy hagyjátok már békén őket, ne szaladgáljátok már itt össze-vissza, hanem haragosan rájuk szólt, és példaképként állította eléjük. Például, ha valaki erről elmékedik, és persze lehet ez egy héten keresztül is, mert gondolkodom, akkor mit lehetne leadni, mi az, ami nem az enyém, nem az én dolgom, utána még van ezzel mit imádkozni, persze kinek mi, tehát ez mindenkitől függ a saját életétől, személyiségétől, a munkájától, annak a fajtájától, de hogy legyen időm imádkozni meg a szeretteimre, azt mindenképpen el akarom érni, mert Jézus arra hív meg, a többit, munkát meg azt, hogy megmetszem, azért, hogy ne legyen rajta olyan sok, és hogy ebből a rabszolgaságból, a mókus kerékből kiszabaduljak. És ha például valaki erről elmékedik egyszer, de hangsúlyozom, hogy ez gyümölcsöt is hozzon, jó időnként többször vagy több napon keresztül is, meg a gyakorlatba is nézni, hogy akkor most hazamegyek, most már telefonálnak, hogy ezt meg tudnál-e csinálni, meg azt, és azt mondani nekik, hogy régen azt mondtam, hogy igen, most meg azt mondom, hogy nem. A gyerekeknek megígértem, hogy most kimegyünk, nyársalunk, focizunk, nem tudod, mit teszünk, meg utána beszélgetünk, és innentől kezdve ma már én nem csinálok semmit, annyira fontos holnap után valamikor megfelelő időben megtesszük. És óriási teher megy le a vállamról, tehát Jézus terhektől, fölösleges, meg nyomasztó terhektől szabadít meg, és közben én is boldogabb vagyok, meg a családom is sokkal boldogabb lesz. Itt Jézusnak ez a lelkülete, ez a szándéka, meg az igazság, hogy az enyém is. Csak lehet, hogy ki sem mondtam, hogy megmagyarázom azt, hogy nekem miért nincs időm erre meg arra. Egy kis szentírási rész, gyakorlatilag 3 vers, és hogy Jézus megtaláljuk benne meg a saját élethelyzetünket, akkor az életünk megváltozik, leegyszerűsödik, és sokkal szabadabb és sokkal boldogabb lesz. Most ezt a szentírási részt ezt befejeztem, most megint hallgassunk egy kis zenét, és még egy-két részt szeretnék felhozni, csak úgy mutatóba, hogy hogyan működik ez, mert milyen sok gyümölcse tud lenni, akár már 3 sor szentírási résznek is.
a vágyra mely hív, hogy szeress, tud, egyszer elmúlik majd az öröm és a könny és minden álom, és rájössz akkor, hogy nagyot hibáztál. Élet, ha azt Isten nélkül élet, én nem bírnám ki nélkülem. Istenem új üres lenne minden, hogyha nem szeretnél engem, soha nem hagylak el, tudom, az életem rá. Kis borszem, számodra oly fontos lettem én, hogy értem folyt a Golgotán a vén. Elmennék bárhova, hogyha hangot hívna, mert hiszen céltalan az élet.
Rádióhallgatók, a Megértés hullámhosszán című műsorunkban az elmékelésről gondolkodunk, szeretnék felhozni konkrét példákat is, hogy mit is jelent ez, meg ennek a lelkületét megérteni, és az egyértelmű szándékom az, hogy ezt a nagyon fontos imádságot, ennek a lényegét, fontosságát megértsük, és utána megszeressük és gyakoroljuk. Megint szeretném idézni a Katolikus Egyház katekizmusát, mint ahogy a lelki mesterek, úgy az elmékelés módszerei is különbözőek. Kell, hogy a keresztény rendszeresen elmékedjen, különben a magvetéről mondott példabeszéd első három esetére fog hasonlítani. A módszer azonban csak vezető.
Lényeg az, hogy a Szentlélek segítségével haladjunk az ima egyetlen útját, aki maga Jézus Krisztus. Eddig az idézet, és ha már megvan említve a magvetéről szóló példabeszéd, nézzük meg röviden, hogy mit is jelent ez, és hogyan vonatkozik az életünkre. A Márk evangélium 4. fejezetétől az első verstől a 20. versig olvasható ez a rész, és egy kis részt olvasok fel belőle, utána pedig, hogy elmékedésben, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogyan lehet a saját életemre alkalmazni. És megint a sorrend, elolvasni a Szentírást, meg akarom érteni Krisztusnak az értékrendjét, az ő lelkületét, mit akar nekem átadni, utána megérteni saját magamat, és az én értékrendemet a Krisztusihez hasonlítani. A 4. fejezet 3. versétől olvasom, halljátok, íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Jöttek az ég madarai, és fölkapkodták. Egy másik köves helyre esett, ahol nem sok földje volt. Hamarosan kikelt, mert nem volt mélyen a földben. De mikor kisütött a nap, elfonnyadt, mivel nem volt gyökere, elszáradt. Ismét másik a tövisek közé esett, és amikor felnőttek a tövisek, elfojtották, és nem hozott termést. A többi azonban jó földbe esett, ezek felnőttek és gyarapodtak. Végül termést hoztak, az egyik 30-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik pedig 100-szorosat. Majd ezt mondta, akinek van füle a hallásra, hallja meg. Eddig az idézet. Jézus többször mondja ezt a kifejezést, hogy akinek van füle, hallja meg. Az elmékedés pontosan erről szól, erre való válasz, hogy mivel a Szentlélek vezet engem is, van fülem, ezért át akarom imádkozni ezt a részt, hogy ezt a megértve be tudjam építeni az életembe. Utána Jézus maga magyarázza meg ennek a példabeszédnek az életét, hogy mit is jelent ez. Tehát a magvető az igét veti, vagyis az Istennek a szavát. És utána jön a 4 talaj, tehát ez első rész az útszélre esik. Ez azokra vonatkozik, akik akár hallgatják az igét, vagy meg is hallják, azonban nem értik azt, hogy miről is van szó, és el is engedik, hogy el biztos nem fontos, vagy és ezt olyan sokszor mondja, nem nincsenek jelentősége, és hogy ez a gonoszra vonatkozik, hogy a gonosz pedig arra kísért bennünket, hogy ne is foglalkozzál vele, nem kell neked ezzel törődni, olyan sok szentírási rész van, engedd el. Ez az útszélre esett, aminek semmi gyümölcsöt nem hoz, az égmadarai elviszik, vagyis a gonosz el is akarja vinni a szemünk elől is, hogy ezzel többet ne foglalkozzunk. És hát persze, így nagyon sok gyümölcsöt ezen a részen gyümölcsöt nem tudunk hozni. A következő, hogy a mag másik része köves helyre hullott. Ez azokra vonatkozik, akik hallgatják az igét, mindjárt be is fogadják örömmel, például nagyon sokat hallgatnak a rádióban is, tévében is, örülnek, milyen szép. Azonban nem ver bennük gyökeret, csak ideig, óráig. Ez nagy veszély az életünkben, hogy hallunk nagyon sok szépet, de utána úgy el is illant. Tehát ugye lelkünknek jól esett, tényleg milyen igaz, milyen szép, de szépen mondta, utána meg úgy nem ver benne gyökeret, hogy nem kezdem el gyakorolni, és nem kezdem el úgy élni, hogy az gyümölcsöt hozzon. Utána, mivel nem ver gyökeret, valamendig fejlődik, tehát úgy néz ki, hogy kizöldült a lelki életem, de utána el is fog fonnyadni, nem lesz belőle semmi, mert a kövekben a gyökér nem tud fejlődni, és nem tudja felvenni a tápanyagot. Ez azokra az emberekre is vonatkozik, akik szeretnek sok mindent hallani. Evangélium, elmékelések, előadások, de arra nem fordítanak időt, hogy azt hogyan tudják életre váltani. És megint itt reklám az elmékedés mellett. Az elmékedés nem csak azt jelenti, hogy valamire eljutok valamilyen konklúzióra, hanem utána azt próbálom konkrétan az életemre alkalmazni. Ezért is mondtam, hogy lehet egy hétig is nyugodtan elmékedni egy dologról, utána megtervezni, hogy hogyan vonatkozik ez az én életemre. Hogy sok mindent hallgatok, de például sosem ülök le, hogy valamit elkezdek a saját életemre alkalmazni. akármint az előbűző evangéliumi részben is, hogy tényleg nincs idő, meg hallgatom, meg milyen szép ez hallani, hogy mi az Isten, hogy szabaddá tesz, de ha nem ülök le, nem tervezem meg. Nem próbálom megfogalmazni, hogy miért is van ez, vagy hol lehetne lazítani, vagy mit kellene helyette csinálni, akkor egyszerűen egy darabig él a lelkemben, úgy örömmel, utána nem lesz belőle semmi, vagyis nem fog gyümölcsöt hozni, de kizöldelés már úgy tűnik, mintha nem tudom milyen magas fokon élném a lelki életet. Ez a második. A harmadik pedig az olyan talaj, amelyik nem tud mélyrehatni, hanem hogy a felszínen marad. Amikor kisüt a nap, elfonnyad, és utána pedig ezek nem tudnak kikelni. És arra utal, hogy különböző ilyen gaznövények, azok így gyorsabban nőnek, és egyszerűen megfojtják azt a kis búzát, ami azt a magot, ami kezdene egy szárba szökkenni, mert ezek gyorsabban nőnek. És ezt is azzal magyarázza, hogy a világi gondok, a csalóka vágyak, egyszerűen elnyomják bennem ezeknek az igéknek a valós mélységét, és a munka meg ezek megmaradnak, és ami az evangéliumban Jézus mond, arra meg nem is szántam időt, meg elnyomták a világi gondok, időm sincsen se meghallgatni, se elmékedni, se vele foglalkozni, ki ér rá leülni, mit tudom, napi 20 percet ilyenekkel foglalkozni, amikor nekem mennyi minden dolgom van. És itt természetesen mindenkinek sok dolga van, de hogy ilyenkor már ezek a gaznövények elfojtották bennem az Istennek a szavát. És persze nem is akarok arányokat mondani, de azt hiszem, hogy nagyon sok keresztény él úgy, hogy úgy gyakorolja, tehát a kultuszt is, akár a szentmisére megy, meg sok mindent hallgat is akár, de hogy nem tudom, hogy kik azok, akik valóban leleülnek egy-egy szentírási résznél, és no most ezt hogyan alkalmazom az életemre. Ez lehet például, hogy legyen időm imádkozni, lehet a megbocsátás, az ellenség szereted, de lehet egyszerűen, hogy hogyan tanulok meg imádkozni, vagy mélységbe jutni, hogyan tudom szeretni a családomat minőségi módon, vagy hogyan tudok régi kapcsolatokat, ami rosszul végződtek, vagy azóta se szólunk egymáshoz, haragszunk, azokkal mit tudok csinálni. De nagyon sok mindent ilyenkor elő lehet venni, és akkor legalább egyszerre egy dologgal foglalkozok, és utána, hogy Jézus mit is mond erről? Hogy amíg úton vagy, addig békülj ki a barátoddal. Én már ezzel a valakivel nem szóltam 6 éve. Lehet, hogy most ilyen furcsa lesz, meg szégyellem is magamat, de persze ő nem szólt hozzám, de megkeresem, felhívom. Kellemetlen, de Jézusom, kérlek segíts, hogy ne zavarjon el, hanem tudjunk beszélni, és utána feloldani azt a félreértést, vagy én nem tudom, mi történt akkor, de hogy ezt meg tudjuk beszélni, és ne legyen haragosom. És utána veszem a telefont, vagy elmegyek, lehet, hogy először morog, meg kipanaszkodja magát, meg elmond mindennek, meghallgatom, csak a kapcsolatunk visszaálljon, meg növekedjen. És ez már konkrét gyümölcs. És a negyedik féle magas pedig jó talajba hull, ami nem csak szárba szökken, hanem már terméshoz 30-60 és 100-szorosan. Vagyis bőséges gyümölcsöt hoz, az, hogy az evangéliumot az életembe elültettem, befogadtam, elültettem, és utána konkrétan tettekre váltottam. Ez egy kulcsfogalom. Jézus a hegyi beszédet azzal fejezi be, hogy a sziklára és homokra épült házzal, aki hallgatja az evangéliumot, és tettekre is váltja. Tehát nagyon fontos, ha az tettekre váltás, az olyan, mint a sziklára épült ház. Jönnek az életnek a megpróbáltatásai, nem dől össze, mert van hit tapasztalatom arról, hogyha élem az igét, az működik, és hogy az Istennek igaza van. Aki csak elméletbe hiszi azt, hogy tényleg ez is milyen szép, az is milyen szép, de nem tesz érte semmit, vagy nem teszi meg a gyakorlatban, annak meg olyan az élete, mint a homokra épült ház. A hitem meg a tudásom az elméleti, a problémák meg erősen gyakorlatiak, és ezért úgy összedöntik az életemet, és mi könnyen én vagyok felháborodva, hogy hol van ilyenkor az Isten, miért nem segít, pedig mennyit imádkoztam, meg hallgattam ezt meg azt, és hogy ilyenkor megteszem a bűnbaknak az Isten, pedig ez nem róla szól, hanem
arról, hogy én nem értem az evangéliumot, nincs róla hittapasztalatom, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy az Istennek igaza van, az evangélium működik. Elhittem minden a nyomás hatására, szinte elfelejtek minden, kétségbe esek, és még én fordulok az Isten ellen, és még fel vagyok háborodva. Ez az evangélium rész is hasonló gondolatot fogalmaz meg, hogy az igét hogyan fogadom be. És persze ebből következik az elmékerés, de úgy, hogy közben Jézus szólítom, és hozzá imádkozom, hogy Jézusom, én most melyik fajta vagyok? Vagy melyik a domináns? Úgy is lehet mondani, mert van mind a négy fajta föld igazából bennünk, de melyik bennem a domináns? Azt érzem, hogy például nem olvasok a Szentírás, hogy valamit nem értek, nem megyek utána. Ez az első talajra vonatkozik, az útszélre. Egyszer hagyom, mit jelent ez meg, régi, biztos régi szokás, vagy én nem értem, hogy mit akart Jézus, de hagyom is, nem érdekel, nincs rá időm. Vagy például, hogy olyan jó lenne imádkozni, meg úgy tetszene is az egész, de egyszer annyi munka van, hogy egyszer ellepi, és az imádság mindig a végére marad, este már olyan fáradt vagyok, hogy az elég ilyen kétes kimenetelők, azok az imádságok, minőségi módon nem tudok elmékedni. És ezért erre nincs időm. De lehet olyan is, hogy hallgatom, de nem váltom tettekre. De nagyon szép tetszik, de utána úgy bennem marad, de nem nézem meg azt, hogy akkor most konkrétan mit kell tennem. Mi az, amit például csak egy dolgot kiválasztani, amit most át kell elmékednem, át kell imádkoznom, össze kell szedni a bátorságomat, kérni az Urat, és utána erőre, és utána meg akarom azt a valamit élni. És sokszor egy kapcsolatokról van szó, szeretetről, valamiben való megtérésről, való leszokok, rosszokásokat abba hagyok, vagy tudom, csúnya beszédet, de elkezdek imádkozni, például elkezdem, hogy a családra egyre többet tudjak lenni, bizonyos társaságot ott hagyok, mert az lefelé húz, a családomhoz jobban vonzódom, majd egy keresztény közösséghez is többet fele vagyok. Ezek konkrét lépések. Az alapja mindenképpen Jézusnak a szava. Az, hogy ő igazat mond, és utána én most konkrétan ebben a szinten, mivel ez okoz a legtöbb galibát nekem, ezen a szinten akarok megváltozni Jézus akarata és parancsai szerint. Az elmékelést úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az Isten akaratát keressük. A mi atyánkban imádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod. És hát persze kérjük az Urat, hogy az legyen meg, amit ő akar, de fontos a mi közreműködésünk is, hogy olvasom az igét, és megnézem, hogy ebben Jézus mit akar tőlem. Mi az, ami az ő értékrendje, mi az, amihez mindenképpen ragaszkodnom kell. És hogy így keresem az Istennek az akaratát, és hogy ebben akarok előre haladni, és utána szépen lassan megváltozik az életem, és amikor imádkozom, vagy Jézus megszólítom az elmékedésben, az egyik gyümölcse, hogy valamit leszokok, rászokok, megváltozik, megélem az igét, gyümölcsöket hoz. A másik, ami nagyon-nagyon fontos gyümölcs, szinte elsődleges, hogy amikor így Jézussal beszélgetek, úgy szinte meg is harcolok vele, hogy Jézusom, ez most hogy van? Vagy miért nem segítesz? Vagy miért nem mondtad el ezt világosabban, hogy miért nem értem én ezeket? És valamikor úgy Jézussal is úgy ilyen szemrehányást teszek neki. De kifejezem a szeretetemet, a bűntudatomat, hogy Uram, érgalmaz. De nagyon sok minden megmozdul, közben talán észre sem veszem, hogy Jézussal nagyon mély párbeszéd alakult ki, egyre mélyebben szeretem, és egyre fontosabb ő nekem. És tulajdonképpen ez az első és legfontosabb gyümölcs az elmékedésben, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, segítséget kérek, együtt dolgozunk, de, és annak vannak persze gyümölcsei, de a legfontosabb gyümölcs, hogy Jézus az életemnek olyan fontos részét foglalja el, hogy ő az első, a legfontosabb, és ebből a szeretetből tudom majd szeretni a családtagjaimat is, mert akik rám vannak bízva.
Kétségtelen, hogy ez munkát jelent, de például lehet úgy is elmékedni, mondjuk egy hétre számolva, hogy hétfőn átnézek egy ilyen kis részt, akkor kedden elkezdem gyakorolni. Közben imádkozom is, hogy uram, hát ez nem megy, de mi kedvem sincs hozzá. Lehet, hogy a kedvért kell imádkozni, hogy én ezzel akarjak valamit csinálni. Utána megint elmékedem róla, a következő nap megint próbálom tettekre váltani. Valami sikerül, valami nem sikerül, valaki kicsit szerencsétlenkedek, mert ilyet még sosem csináltam, vagy nem merem megszólítani azokat az embereket, akik régen nem beszélgettem, elkezd mozogni, de gyakorlatilag imádkozom és megteszem. Imádkozom és megteszem, és ez szépen kiforja azt, hogy az ige működik bennem, és meghozza a gyümölcsöt, és sokszor ennek látható a külső nyoma is, valakivel kibékültem, az imádság által Jézus jobban megszerettem, az elmékedő imádsághoz rendszeresen ragaszkodom, és hogy ezek az első és legfontosabb gyümölcsök. Hát a műsoridőnk most már lejárt, hát ennyit tudtam most átadni, de nagyon bízom abban, hogy sikerült valamennyire megismertetni és megszerettetni az elmékedést, és hogy nem csak elmékedünk róla, hanem tettekre is vágyjuk, és hogy utána 30-60 meg 100-szoros gyümölcsöt hozon az életünkben, és akkor ma nem csak úgymond elméleti keresztények vagyunk, hanem akinek az ige megélése, ez a tapasztalat, hogy az Istennek igaza van, az már élő tapasztalattá válik, és ezáltal erősödik meg, meg megint ami a lényeg, hogy szereti jobban az Istent. Hát így kívánok mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, és az, hogy kezdjenek el elmékedni, Jézussal beszélgetni, és kezdjék megérteni a Szentírást, utána pedig tettekre váltani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Te vagy velem, ki lehet ellenem?